Szabad a pálya. Minden vasárnap este 8-tól és 9-től megszólalnak a folyóiratok és a hetilapok a Klubrádióban. Szerkesztőségeknek és vendégeiknek szabad a pálya.
Jó estét kívánok, ez az Élet és Irodalom beszélgetése. Károlyi Csaba vagyok, az és főszerkesztő helyettese. Vendégeim ma este Decki Sarolta, az Oktatói Hálózat szóvivője, és Máté András, az ELTE Filozófiai Intézetének docense, az Oktatói Hálózat tagja. A felsőoktatás kérdéseiről fogunk beszélgetni, mint mostanában annyiszor, az egyetemek, főiskolák helyzetéről, kiemelten az ELTE-ről és az ELTE bölcsészkaráról, hiszen ahhoz értünk a legjobban, mindannyian bölcsészek vagyunk. Nem azért, mert a többit nem tartanánk fontosnak, vagy az országban zajló egyéb hát válságfolyamatokat nem tartanánk fontosnak, hanem azért, mert ezt ismerjük a legjobban. Tegnapi napon megjelent egy interjú Mezei Barnával, aki a Népszabadságban, az ELTE rektoráról van szó, aki a rektori konferenciát is képviselte. Azt mondja, hogy most tényleg baj van. Tényleg baj van? Mekkora a baj? Eddig nem volt baj?
Hát
ezt kísérelte.
Ezt már nagyon régóta mondjuk, hogy nagy baj van. Tehát az oktatói hálózat az tavaly februárban alakult meg, és már akkor is látszott, hogy nagyon nagy baj van. Azóta a helyzet csak fokozódott. Tehát decemberben már napvilágot láttak azok a költségvetési keretszámok, amelyeknek az alapján az egyetemeknek meg kell csinálniuk a költségvetésüket február 28-áig, és sok egyetem jelezte, hogy ez képtelenség ilyen mértékű elvonások mellett az egyetemeket tovább finanszírozni. Tehát ez lehetett látni decemberben is, hogy elbocsátásokra fog sor kerülni. Arról nem is beszélve, hogy a hallgatói keretszámokkal, tehát ami úgy gyakorlatilag napról napra változott, hogy gyakorlatilag az embernek madárgyúsnak kell lenni ahhoz, hogy képes lett volna kiigazodni a kormány nyilatkozatai között. Tehát ez már látható volt decemberben is, hogy nagy baj van, azóta a helyzet fokozódott, tehát az, hogyha Mezei Barna tegnap azt mondta, hogy nagy baj van, az minden bizonnyal megállja a helyét.
Máté András.
Hát a nagy baj az még ennél is régebben kezdődött, igazából 2011 elején megjelent a Szél Kálmán terv, akkor még első változatban. Akkor bejelentették, hogy a felsőoktatásban a hallgatói létszámot olyan 30%-kal kívánják csökkenteni, és ennek megfelelő arányú lesz az oktatói létszámnak a csökkenése. Akkor ezt 5 évre gondolták elhúzni, és akkor a bölcsészkar dékánja úgy gondolta, hogy ez a soron lévő nyugdíjazásokkal azon az áron, hogy a nyugdíjba menők helyére nem vesznek fel új embereket, megoldható lesz. De már akkor az akkori tervek is nagyon súlyos veszteséget jeleztek előre, csak annyi változott, hogy amit 5 évre terveztek, azt 2 év alatt hajtották végre, túl teljesítették a tervet.
Na most mindenhol megszorítások vannak, mindenhol kevés a pénz, kevesebb, mint eddig, tehát az egész országban minden romlik, és megy tönkre, nem csak az egyetemek. Most nyilvánvalóan, ha kevesebb a pénz, akkor valamit csinálni kell. A legutolsó akció, ami felborzolta a kedélyeket, az pont a bölcsészkaron néhány kiváló professzor kényszernyugdíjazása volt. Ennek ugye van egy háttere nyilván az, hogy valahol pénzt kell megtakarítani, ha már nem lehet máshol, akkor béreken kell, kit lehet elküldeni, vagy a 40 éves adjunktust, vagy pedig a nyugdíj előtt álló professzort. Ez nagyon erősen megjelent a médiában ez a dolog, kiváló professzorokról volt szó, nem is biztos, hogy mindenkit nyugdíjazni fognak ilyen-olyan okokból, de hát fölmerült annak idején egy-két hete Radnóti Sándor neve, Margócsi István neve, Tverdota neve és Nádasdi Ádám is. Na most szerintetek ez jó lépés volt-e, vagy mit lehetett volna helyette csinálni a dékánnak, vagy a rektornak? Egyébként megjegyzem, vidéki egyetemeken, főiskolákon hasonlóképpen nagyon sok mindenkit elküldenek, csak nincs róla ennyi tudomásunk, vagy nem került ennyire a média homlok terébe. Máté András.
Hát nem arról van szó, hogy ehelyett mit lehetett volna csinálni. Nem lehetett volna jobbat csinálni, más rosszat lehetett volna csinálni, lehet, hogy még rosszabbat, lehet, hogy kicsit kevésbé rosszat. Ekkora elvonást, ekkora leépítést nem lehet normálisan lényegi veszteségek nélkül túlélni. Ez egyszerűen arról van szó, és nem az utolsó egy évet kell nézni. 2009 óta a felsőoktatásnak a költségvetési támogatása az 50, reálértékben az 56%-ára csökkent. Ez, hogy nincsen pénz, ez költségvetés, egy ország költségvetésében ez egyrészt nagyon kicsi pénz, másrészt nagyon jól megtérülő pénz, még közvetlenül a költségvetés szintjén is kimutathatóan nagyon jól megtérülő pénz, amit a felsőoktatásra költenek. Itt egy cél lett kitűzve, egy sokkal szűkebb felsőoktatás, oktatói és hallgatói létszám szűkítésével, ettől remélnek más munkaerőszerkezetet, amiről úgy gondolják, hogy az jobb lesz az országnak. Nekem meggyőződésem, hogy rosszabb lesz. És itt tényleg néhány kiváló ember elküldése, ez talán tényleg túl nagy hangsúlyt kapott, mert nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a Pesti Bölcsészkar a létszámának, oktatói létszámának két év alatt elvesztette körülbelül a 15%-át, körülbelül 70 főt. Nem tudok pontos számot, mert a dékánunk se tudott pontos számot mondani. Ennek van olyan személyi kihatása, ami nagyon kedvezőtlen, néhány nagyon kiváló ember, jellemzően a 68-as generációnak az emberei, emögött politikai szándékot is lehet sejteni, de ez egy mellékszál.
Állítólag nem volt politikai szándék, hanem egyszerűen akik a nyugdíjkorhatár közelében voltak, és véletlenül kicsit túl sok irodalomtörténész vagy irodalmár volt ilyen helyzetben.
Most éppen az irodalmárok, a korábbi nyugdíjazásoknál a filozófusok egészen kiemelkedő emberek. 1-2-3 évvel előbb nyugdíjban mentek, ez még nem kényszernyugdíjazás volt, hanem rábeszélték őket. De a nagy veszteség az, hogy a helyükre nem lehet senkit fölvenni, hogy a tudományos utánpótlásból generációk maradnak ki. Nem először, tehát ez nem csak ez alatt a kormány alatt van, így korábban is rengetegszer volt olyan, hogy létszámstopp, hogy a nyugdíjban menők helyét nem lehet betölteni, és ennek a következménye egy folyamatos elöregedés.
Hát sokféleképpen lehetett ezt rosszul csinálni, ez is egy volt a lehetséges rossz lehetőségek közül. Ugyanakkor az mégiscsak fölkelti az ember figyelmét, hogy csupán az ELTE bölcsészkaráról érkeztek ilyen hírek az ELTE összes kora közül, tehát azt nem tudom például, hogy az ELTE TTK-n vagy az ELTE egyéb korain mi a helyzet, és az sem biztos, hogy az ELTE BTK valóban belekerült abba a kényszerhelyzetbe, hogy az oktatókat el kellett bocsájtania. Tehát, hogy nem lehetett volna más úton, módon is megoldani ezt a kérdést. És ugyan azt mondta Csaba, hogy az ELTE BTK most a beszélgetés egyik középpontjában, de ne feledkezzünk meg arról, hogy valóban a vidéki egyetemeken is évek óta történnek ezek a folyamatok. Tehát ezt szintén már decemberben is lehetett tudni, hogy a Szegedi Bölcsészkoron, a Pécsi Bölcsészkoron, a Debreceni Bölcsészkoron is hasonló elvonások történtek meg, és hogy ennek is ilyen személy és egyéb hatásai lesznek majd.
Szerintetek itt a tandíjról szóló viták az elmúlt hetekben, hónapokban, azok milyen irányt vesznek most? Ugye a decemberi diáktüntetések, minthogyha e körül robbantak volna ki. Tehát egyrészt ugye a tandíj problémák, másrészt a keretszámoknak a problémája. És ugye folyamatosan halljuk a híreket, hogy a diákság is megosztott abban, hogy jó-e a tandíj vagy nem. De hát Máté András írt egy cikket az Élet és Irodalomban, Viharok, álviták és valóságos dilemmák címen, március 1-én, és az elején azt mondja, hogy itt a határozottan nem a tandíjról van szó, ez tulajdonképpen félreviszi a vitákat. De mégis a közvéleményben, az egyszerű emberek tudatában a mai napig ez az egész megmozdulás, ami december óta tart, alapvetően mégiscsak úgy értelmezhető egy egyszerű ember számára, hogy most legyen tandíj vagy nem. Mit gondoltok a tandíjról?
A tandíjról, amit le is írtam, nem tudja a közvélemény. Ma Magyarországon az egyetemisták körülbelül a fele kifizeti a képzésnek a névleges, a számított költségeit, tehát ez egy igen, igen magas összeg. Egyesek fizetnek, a másoddiplomások fizetnek, a túlfutók fizetnek, azok, akik nem értek el elég nagy felvételi pontszámot, fizetnek nagyon sokat, másik fele nem fizet. Tehát a hallgatók hozzájárulnak a képzés költségeihez. Itt a valódi kérdés úgy kellene feltenni, hogy jó-e az, hogy egyesek sokat fizetnek, mások semmit? Hogy ez a hozzájárulás, ez így van kiróva. És a másik kérdés az, hogy lehet ezt igazából a decemberi tervek azt jelentették, hogy ez az 50%-os arány, ez fölmegy az évek során, hogy ezt így lett volna kivitelezve, akár 80%-ra is. Én azt gondolom, hogy itt egyébként az igazi cél az volt, hogy ezt a bizonyos létszámcsökkentést, amit mindig is belengedtek, ezt hajtsák végre, és ez sikerült így is a költségtérítésnek az ilyen erőteljes kiterjesztése nélkül, és ezt a mostani jelentkezési arányok mutatják. Már 2012-ben 12 000-rel kevesebben kerültek be az egyetemekre, mint 2011-ben, és ez valószínűleg hasonlóképpen fog csökkenni 2012-ről 2013-ra, és most még csak a jelentkezési számokat tudjuk, júliusban lehet a bekerülőknek a számát.
Azt hiszem úgy van, hogy 130 ezer körül volt még 2010-ben, 2011-ben, és most meg 90 ezer körül van.
A
jelentkezők száma. Igen.
Hát ez a Tandék körüli mizéria nyilván annak is köszönhető a 2008-as népszavazásnak, amikor a Fidesz ugye leszavaztatta a tandíjat, és innentől kezdve az, hogy a tandíj az egy ilyen kiejthetetlen, egy ilyen tabuizált fogalommá vált. Holott, és amikor a Fideszhez került a kormányrúd, akkor kiderült, hogy enélkül megoldhatatlanok a felsőoktatás kérdései. Tehát valami fajta költségtérítést, a hozzájárulásra szükség van. Ugyanakkor ezt ezzel a lendülettel olyan magasra akarták fölstrófolni, ami a hallgatók nagy többsége számára kifizethetetlen. Tehát amikor decemberben derültek ki talán azok a költségtérítéses számok, hogy mennyit kell fizetni egy-egy bölcsész szakért, egy-egy orvosi szakért, stb. Tehát azt hiszem, Bajorországban kérnek el ennyit egy fél évért.
Horribilis összegek
amit
jöttek
el
ki, milliós
férni.
Összegek.
Így van. Tehát azt hiszem Bajorországban 500 euró a tandíj, körülbelül itt is annyi lehetett egy bölcsész fél év, csak hát vessük össze a szülők és a hallgató gazdasági helyzetével, ami egyáltalán nem olyan kiegyenlített. Tehát a hallgatói hálózat is megosztott abban a kérdésben, hogy van-e szükség tandíjra, vagy nincs szükség. Az oktatói hálózat az nagyjából elismeri azt, hogy szükség lenne tandíjra, és ebből a szempontból abszolút igazat tudnék adni Fábri Györgynek az ELTE rektor helyettesének, aki azt mondta, hogy ha a tandíjat így normálisan újra gondolnánk, tehát egy sokkal kisebb összeget kellene fizetni, és ezt kiegészítenék a szociális ösztöndíjak, akkor nem lenne szükség ilyen örültségekre sem, mint a hallgatói szerződés.
Pontosan így van, és hát András, még azt is leírtad a cikkedben, hogy lehetséges, hogy pont azok, akiknek esetleg nem kellene majd a jövőben tandíjat fizetni, azok nem szorulnak rá erre, mert lehet, hogy már eleve olyan elitképzésből jönnek a gimnáziumból, hogy azért lesznek tandíjmentesek, mert ők a legjobban teljesítők, és pont ők nem fognak fizetni tandíjat.
Igen, van egy ilyen hatása a dolognak, ez lemérhető, kimutatható. Ez egy elosztási kérdés, de egyébként az elosztási kérdés előtt van az, hogy az állam hogyan finanszíroz. Tehát a különböző finanszírozási formákat együtt kell nézni.
Hát igen, csak nálunk ugye a szokásos 4-ből 2 nem nagyon játszik. Ugye az első az állami finanszírozás volna, ami ugye az Európai Uniós ajánlás szerint a GDP körülbelül 2%-a kéne, hogy legyen nálunk. Most már egy alatt van. Nem tudom, 0,5-0,6 körül. Ez az egyik. A másik ugye a hallgatói hozzájárulás, ami nyilván úgy volna igazságos, ahogy Sasi mondja, hogy egyrészt szociális ösztöndíj kell, másrészt pedig arányosan és igazságosan elosztani. A harmadik az a különböző cégeknek ugye a támogatásai volnának, ami Magyarországon még nem annyira működik, mint mondjuk az Egyesült Államokban, és a negyedik a visszatérő diákok, akik ugye kikerültek az egyetemről, meggazdagodtak, és utána támogatják a volt egyetemüket. Hát az utóbbi kettő nálunk nem nagyon játszik. A cégeket miért nem lehet bevonni szerint? Nem tudom, miért tőletek kérdezem, mert hogy veletek beszélgetek.
Hát ezt bölcsészek nehezen fogják megmondani, mert én azt hiszem, hogy bölcsészképzésben és általában tudományegyetemi képzésben ez máshogy sem nagyon működik. Uh-huh. Volna helye a cégek bevonásának megfelelő képzési irányokban. Ezt helyben kell eldönteni, és ennek nem csak annyi volna a haszna, hogy pénzt adnak, hanem az, hogy a cégek és a gyakorlati műszaki, közgazdasági oktatásban az egyetemek együttműködése az szakmai szempontból is gyümölcsöző lehet. Erre vannak nagyon jó gyakorlatok a világban.
A következő kérdésem arra irányulna, hogy ugye a decemberi nagy megmozdulások óta vajon mi történt, és most hol tartunk? Ugye arra még biztos minden hallgató emlékszik, hogy decemberben együtt lépett föl tulajdonképpen a HÖÖK, tehát a hallgatói önkormányzatok, a rektorok, tehát a tanárok, és egyben ugye még a hallgatói hálózat és az oktatói hálózat, tehát teljes egyetértés volt, úgy tűnt, egy pillanatig a különböző szereplők között. A rektori konferencia is, a hallgatók és az oktatók is a hallgatók mellé álltak. Most úgy tűnik, hogy ez az egység megbomlott. Mint hogyha az eredeti elképzeléseket, ugye a hallgatói 6 pontot, mint hogyha most már csak a hallgatói önkormányzat képviselné, és a HÖÖK nem, és mintha a rektori konferencia is megosztott lenne, és tárgyalnak, miközben arról volt szó, hogy nem tárgyalunk akkor, amennyiben ezek a pontok nem teljesülnek, vagy nem lehet róluk érdemben vitatkozni. A tegnapi alaptörvény módosítás után nem lehet érdemben vitatkozni a rökközkötésről, mert bekerült az alaptörvénybe. Tehát hogy látjátok most ezt a helyzetet? Az akkori összefogásból mi lett?
Hát úgy tűnik ez az összefogás, ez az Országos Felsőoktatási Érdekegyeztető Fórum, ez csupán egy szép pillanata jött létre. Azóta így elég törékeny és eléggé kérdéses a tagszervezetek egymáshoz való viszonya. Tehát az legelső ilyen bomlás jelenség akkor, ennek a jelei akkor mutatkoztak meg talán a leginkább, amikor a HÖÖK aláírta ezt az úgynevezett részmegállapodást Balogh Zoltán miniszterelnök úrral, amit ugye a...
Miniszter.
Urral, amikor is megállapodtak abban, hogy azon az bizonyos 16 szakon is lesznek államilag támogatott helyek, bizonyos magasabb ponthatárral. Tehát amikor ezt aláírták, és akkor elkezdett inogni ez az összefogás, és azóta úgy tűnik, minthogyha nem tudnának ezek a szervezetek összeállni és közösen képviselni azokat a pontokat, amiket megfogalmaztunk decemberben. Tehát, és azzal valóban, ahogy mondtad, hogy alaptörvénybe beleírták a hallgatói szerződéseket, valamint az egyetemek autonómiájának a korlátozását, onnantól kezdve... hogyha elfogadja ezt a rektori konferencia, és elfogadja ezt a HÖÖK, akkor ez az együttműködés valóban nem megy tovább.
Érdekes, hogy Mezei Barna, az ELTE rektora tegnap, azaz hétfőn, mivel ez a beszélgetés kedden, március 12-én zajlik a rádióban, hétfőn, március 11-én azt mondta, hogy még mindig van bizalom, kényszerű bizalom, de van. Ha nem lenne bizalmunk, akkor értelmetlen lenne maga a tárgyalás, de hát tárgyalnak, tehát akkor még mindig bíznak. Hát miben vajon?
Én szerintem abban bíznak, hogy kisebb engedményeket tudnak kapni. Valószínűleg az a hallgatói szerződés az nem fog végül egészen úgy kinézni, ahogy az eredetileg kinézett, vagy azt a mostani első éveseknek alá is kellett írniuk. Ezután egy kicsit más lesz, valószínűleg az anyagi szorongatás is egy kicsit enyhül, erre már ígértek különböző pénzeket, sőt vannak olyan pénzek, amiket nagy valószínűséggel meg is fog kapni az egyetem, csak nem lehetett az idei költségvetésbe ezeket belekalkulálni, és többek között a leépítések. Egyszerűen annak voltak a következményei, hogy ezek a pénzek, amik állítólag meg fognak jönni, ezek még nem voltak ott, nem lehetett számolni velük, amikor az idei költségvetést összeállították. Tehát ilyen kisebb enyhítések valószínűleg lesznek. Én a legutóbbi, mondjuk két hétben tapasztalom határozottan azt, hogy ez az OFEF, a Felsőoktatási Egyeztető Fórum, ez mint konzultáció, mint információcserehely többé-kevésbé működött január folyamán, február elején, körülbelül két hete lehet azt érzékelni, hogy most már ezen a szinten sem működik, itt a partnerek, mint hogyha most úgy éreznék, hogy nem érdekeltek, vagy kompromittálja őket az ilyen lázongó szervezetekkel való együttes kommunikáció. Csak a kommunikáció, csak ennyiről volt szó.
De most a lázongó szervezetek az ugye nyilvánvalóan a hallgatói hálózat és az oktatói hálózat.
Ezen kívül a közben megalakult középiskolások hálózata és a pedagógusok demokratikus szakszervezete, amelyik pedagógus sztrájkra készül, és amelyik arra számít, hogy a felsőoktatásban érintetteknek a radikálisabb részével is együtt tud működni. Joggal egyébként.
Na most egyébként akkor nektek, mint hallgatói hálózat, illetve oktatói hálózat, ti az oktatói hálózatot képviselitek, de nyilván beleláttok abba, hogy körülbelül a hallgatói hálózat hogyan működik. Milyen a viszony most a HÖOK-kal? Amennyire én figyeltem rádió-tv beszélgetésekben, ha ez fölmerült, akkor általában azt szokták mondani a HÖOK képviselői, hogy továbbra is jó viszony van, egyeztetnek, stb. De ezt már hetek óta nem nagyon hallom.
Hetek óta mi sem nagyon hallunk a HÖOK-ról, tehát próbáltuk őket elérni, a HÖOK az hallgat, és velünk sem nagyon akar szóbálni, és nyilván a hallgatókkal sem. Tehát legalább számomra az érzékelhető, hogy Mezei Barna most adott egy interjút a Népszabadságnak, de minthogyha így a hivatalos tárgyalószervek egy lépést úgy hátráltak volna, és a tárgyalóasztalhoz ültek a kormánnyal, amit a hallgatói hálózat az egy-egybe elutasított, vagy hát nem, a hallgatói hálózatot és az oktatói hálózatot sem volt hajlandó a kormány fogadni tárgyalóasztalnál.
Igen.
Mindig csak a rektori konferencia, valamint a HÖOK-ot tekintette tárgyalópartnernek. Ezt folyamatosan próbáltuk elérni, hogy mi az Országos Felsőoktatási Érdekezőegyeztető Fórum tárgyalhassunk. Erre nem voltak hajlandóak, és ez nyilván a megosztást lehetővé tette a szervezetek között valamelyest, másrészt pedig azt, hogy abban legyenek érdekeltek a úgynevezett megválasztott szervezetek, hogy ahogyan az András is mondta, hogy részengedményeket próbáljanak meg kicsiholni.
Milyen engedményeket lehet elérni? Tehát ha az eredeti 6 pontot nézzük, abból mit lehet elérni még ezek után szerintetek? Jó, hát az első pont azért az egy eléggé általános volt, hogy átfogó reform kell, azt nyilván nem lehet elérni egy-két hónap alatt, tehát az nyilván több év kérdése, de a konkrétumokból van-e bármi, ami szerintetek még megvalósítható?
Hát én látszat szintjén, illetve hát keretszámok azok nem lesznek ezután, lesz helyette más. Tehát az, hogy a bekerülőknek a számát a kormányzat kívánságai szerint szabályozzák, nem olyan durva eszközökkel fog történni, mint ahogy az decemberben kipattant, és ami az egész tiltakozás sorozat kipattantotta, viszont szabályozni fogják. Az esélyegyenlőség a 6. pont, ami egy nagyon-nagyon fontos kérdés, azt arra nyilván szintén lesznek mindenféle felzárkóztató programok, hogy ezek jó megoldások, hatékony megoldások lesznek-e, az abban nyilván más véleményen lesznek a különböző szereplők. Ilyen, tehát csupa olyan dologról van szó, amiről lehet azt mondani, hogy van a pohárban valami, és van, lehet azt mondani, itt azt kell mondani, hogy 3/4 részben üres. Az egyetemi autonómiát szakmai kérdésekben az alaptörvény megerősítette az új változatban is, az ennek az igazi bázisát jelentő gazdasági és szervezeti kérdésekben viszont kimondta az államnak az állami akaratnak az elsőbségét. Én nagyon furcsán érezném magam, mint rektor, hogyha ezt kellene tudomásul vennem. Mezei rektor úr, akit én egyébként személy szerint és mint vezetőt igen nagyra becsülök, úgy tűnik, hogy most azt tartotta a jobb megoldásnak, hogy ezt mégiscsak tudomásul veszi.
Pont indulás előtt gondoltam, mert hogy mi is teljesül, hogyan is állunk most jelen pillanatban ezzel a 6 ponttal, és tény is való, hogy a 6 pontból gyakorlatilag semmi sem teljesült, dacára annak, hogy a kormányzati kommunikáció egész decemberben azt súlykolta minden lehetséges fórumon, hogy igen, megegyeztünk a hallgatókkal, igen, elfogadtak a 6 pont, teljesültek a hallgatói követelések, valamint emlékezünk vissza arra, hogy különböző nagy összegek röpkedtek a levegőben és mindenféle nyilatkozatokban, amelyekkel majd kompenzálják az egyetemi forráskivonást. Legjobb tudomásom szerint ezekből még semmi nem érkezett meg az egyetemekhez. Továbbá, hogyha meg is érkezett volna, akkor ezeket sem működési költségre lehet fordítani, tehát nem bérjellegű kiadásokra vagy dologi kiadásokra, hanem az egyetemek adósságainak kiváltására, valamint fenntartási költségekre, tehát a forrás kivonás kompenzálása az egy az egyben nem történt meg, a hallgatói szerződést sem törölték el, és ahogyan András említette, az egyetemekre bekerülni az hátrányosabb helyzetű diákoknak egyre nehezebb lesz, stb. Tehát a 6 pont az ugyanúgy aktuális, és ezt a 6 pontot nem azért fogadták el a hallgatók és az oktatók, mert éppen egy ilyen szeszélyük volt, hanem azért, mert teljesen világosan ráláttak a felsőoktatás helyzetére, lehetőségeire, és azt, hogy milyen körülmények között működik normálisan, és egy ország felsőoktatása, valamint, hogy az hogyan tudja a társadalmat magával húzni, hogyan tud a társadalomban egy erőként jelentkezni. Ez ezen alapul. Tehát 6 pont teljesítése, elfogadása nélkül nincsen hatékony felsőoktatás Magyarországon, máshol sincsen, és ennek pedig az egész magyar társadalom fogja meginni a levét valószínűleg rövid távon belül.
Igen, de decemberben még ezt így gondolták a rektorok is, meg a hőok is. Most egy kicsit azt érzem a közvéleményben, tehát mindazok, akik nincsenek olyan közel az egyetemekhez, azt mondják egyszerű emberek, hogy hát minek tüntetnek még mindig ezek a diákok, hiszen már megegyeztek, hiszen már megtörténtek a dolgok, tehát hogy teljesültek a követelések, ez eléggé általános közvélekedés szerintem. Illetve mióta a hők nincsen a megmozdulások mögött, azt is szokták mondani, hogy hát ez már csak egy ilyen törpe minoritás, egy ilyen kisebbség, egy ilyen tulajdonképpen huligánok megzavarják az órákat, tehát hogy most már ez csak ilyen szintű dolog. Azt is szokták mondani, hogy hát vannak ezek a huligán diákok, és hát volnának ezek a komoly tanárok, akik meg tanítani szeretnének, és hát a diákok csak akadályozzák ebben. Mennyire vannak az oktatók ott a diákok mögött, például konkrétan ugye a hallgatói hálózat mögött? Tehát, hogy az oktatóknak milyen az általános hozzáállása ehhez az egész tüntetés sorozathoz? Vajon? Mert nyilván azt nem fogom kérdezni, hogy az oktatói hálózat mit gondol, mert az oktatói hálózatban lévő oktatók nyilván egyetértenek a hallgatói hálózattal, gondolom. De hogy ti hogy tapasztaljátok, hogy az oktatók általában hogy élik meg ezt a dolgot?
Az oktatói hálózatban én azt tapasztalom, hogy általában erős konszenzus van abban az irányban, hogy kiállunk a hallgatók.
De azon kívül, tehát általában az oktatók.
Általában azt hiszem, inkább passzolnom az adást.
András.
Hát az ELTE bölcsészkaron pillanatnyilag az oktatói hálózat az 15-20% körül van, ekkora részét érje el az oktatóknak. Ez egy óriási nagy szám egy olyan világban, ahol az emberek általában nem szokták politikailag vagy aktivizálni magukat, még a politikának ennek a policy szakpolitika értelmében sem, amiről itt igazából szó van. A törpe minoritásokról annyit, hogy igazából törpe minoritások mozognak, de mindegyik oldalon. Tehát viszonylag kevés az aktívak száma, a csendes többségről nem tudjuk, hogy mit gondol. Vannak, a diákok között vannak hangos támogatók és hangos ellenzők, hogy melyik csoport nagyobb, az nehéz lenne megbecsülni. Én most úgy látom, hogy azért így az ELTE bölcsészkaron és a társadalomtudományi karon a hallgatói hálózat több embert ér el, mint amennyit mások aktivizálni tudnak, de ez is tényleg minoritás, ez nem lehet vitatni.
De hát minden ilyen aktív réteg az mindig a jéghegy csúcsa, és amikor ott van az alja is. Na most egyébként érdekes, hogy Mezei Barna is azt mondta ebben az interjúban, hogy a diákság nagyrészt passzív, tehát hogy kevesen vesznek részt aktívan, vagy vettek részt akár már az elmúlt években is aktívan mondjuk a hallgatói önkormányzatban, tehát a nagy része a diákságnak távol tartja magát ettől. Sőt, még azt a példát példát is hozta, hogy ugye pont a rektorok, vagy a rektor és a dékán ösztönzi a diákokat arra, hogy véleményezzék mondjuk a tanárokat, az órákat, és ez is elég alacsony szinten vagy százalékban történik meg. Tehát, hogy a diákság passzív. Tényleg passzív a diákság? Nagy része? Vagy pedig csak... Úgy értve, hogy csak nem biztos, hogy oda megy, de azért egyetért, vagy eleve minden ilyentől távol tartja magát.
E tekintetben arra támaszkodnék, amit az András is mondott, hogy valóban egy viszonylagos kisebbségről van szó, és a diákság nagy része valóban passzív, de ez annak is a jele, hogy az egész magyar társadalomban van egy ilyen jókora passzivitásra való hajlandóság, és egy ilyen csöndes beletörődés és csöndes sodródás a dolgokkal. És ehhez képest szerintem egy hihetetlenül meglepő jelenség az, hogy a diákság egy ilyen maroknyi része képes volt aktivizálni és megszervezni magát, és országos akciókat tervezni és végrehajtani. Tehát, és ez valamelyest azért elkezdte valamennyire megmozgatni a diákság többi részét is, noha ez valóban egy ilyen viszonylag szűkös keretek között történt meg, és ehhez kapcsolódik még az is, hogy azért a középiskolások is, akikről pedig végképp nem gondolta volna az ember, hogy politikailag véleményt fognak nyilvánítani, a középiskolások is bekapcsolódtak ezekbe a megmozdulásokba.
Hát, mert őket aktivizálta egy visszafelé elsülő tulajdonképpen ilyen politikai beszólás, hogy hát miért az egyetemisták állnak ki a középiskolások jogaiért, erre jöttek a középiskolások, és kiálltak a saját jogaiért, szóval gyakorlatilag szerintem a kormányzat aktivizálta a középiskolásokat. Azt hiszem, ez az Élet és Irodalom beszélgetése, Károlyi Csaba vagyok az és főszerkesztő helyettese, vendégeim pedig ma Deczky Sarolta és Máté András, akikkel az egyetemek helyzetéről beszélgetünk, és elsősorban az ELTE-ről, mert ezt ismerjük a legjobban. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy mit szóltok ehhez a botrányhoz, ami a hallgatói önkormányzat kapcsán kirobbant az ELTE-n, a bölcsészkaron, hogy tudnélik listázták a diákokat, hogy tudnélik. Úgy tűnik, hogy igen erős befolyása van a szélső jobb oldalnak évek óta a bölcsészkar hallgatói önkormányzatában. A Jobbik képviselői igen aktívan szervezkedtek, úgy tűnik, az egyetemhez kapcsolódó rendezvényeken, vagy különböző diákságot érintő dolgokban. Tehát, hogy a hivatalos álláspont az, hogy ezt nem tudták az egyetem vezetői. András, te mit érzékeltél ebből az elmúlt években, mielőtt kirobbant volna a botrány?
Ezt természetesen mindenki tudta, mindenki látta azt, hogy a hallgatói önkormányzatoknak, a kari hallgatói önkormányzatnak a vezetői sorra tűnnek fel a szélső jobb oldalon, előbb a MIÉB-ben, még annak idején, azután a Jobbikban. Aztán visszatérnek az egyetemre, és akkor egy kicsit passziválják magukat, és akkor ők nem politizálnak az egyetemen. Azután megint visszavedlenek politikussá. Ilyen van, ez természetesen mindenki tudta, de természetesen ők pártszínekben nem jelentek meg az egyetemen, és ez egy strucc politikára adott lehetőséget azoknak az egyetemi vezetőknek a számára, akiket ez... úgy látszik, hogy megnyugtatott.
Hát én ugyan nem az ELTE-re jártam, hanem másik bölcsészkoron végeztem, de az nem látta, aki nem akarta, hogy mi folyik az egyetemeken és mi folyik a hőkökön. A Miklóssy László a Történelem Tanárok Egyletének elnöke két hete a Narancsban adott egy interjút, amelyben pont erre hívta fel a figyelmet, hogy ez a 2000-es évek eleje, legalább a 2000-es évek eleje óta érzékelhető jelenség a bölcsészkarokon. Fölhívta a figyelmet egy kutatást, amit Vásárhelyi Mária folytatott le 2004-ben, és amely már kimutatta, hogy a bölcsészkarokon elég nagy többségben vannak jelen szélsőjobb kirekesztően gondolkodó hallgatók. Ezt ugyanakkor, és amit az András mondott, az egész problémával együtt a szőnyeg alá söpörték. Tehát nem tartották komolytalannak ezt a vizsgálatot, vagy módszertani hibákra hivatkozva, egyszerűen nem voltak hajlandóak komolyan venni. És innentől kezdve pedig nem beszélhetünk arról, hogy nem tudtuk, hogy miről van szó, hanem egyszerűen, mint egyéb problémákkal ebben az országban, és szőnyeg alá söpörték, és egyszer csak úgy fejünkre dőlt az egész.
De ha nem söpörték volna a szőnyeg alá hivatalosan, akkor mit lehetett volna csinálni? György Péter írt egy cikket a múlt héten a Népszabadságban talán ezzel kapcsolatban, hogy mi volna itt az egyetemi oktatóknak a felelőssége akár ezzel kapcsolatban, hogy valamit rosszul csináltak volna?
Valamit biztosan rosszul csináltunk. Ez egyrészt a szélső boldal számára a történelem az ideológiaként működik. Nem történettudományként működik, hanem ideológiaként működik, és erre rászálltak. Másrészt én azért itt a különböző számokat eltúlzottnak találom egy tekintetben. Láttam olyan statisztikát, hogy a pártot választó bölcsészhallgatók között 33% választja a Jobbikot. Eléggé csúnya szám. De nem láttam azt, hogy hány százaléka a bölcsészhallgatóknak válasz egyáltalán pártat. Én nagyjából úgy látom, például a hallgatói hálózatban tartozók nagy többsége, vannak különböző pártoknak szimpatizásai benne nagyon kevesen, többnyire ők a pártot nem választók közé tartoznak. Nem látom azt az arányt, tehát itt nem arról van szó, hogy tényleg ilyen a többség. Ez egy jól szervezett és a hatalmi politikához jól értő, arra jól kiképzett kisebbség, amelyik itt működik.
Igen, de ugyanakkor az mégiscsak riasztó, hogy bölcsész hallgatókról van szó, akik az átlagosnál sokkal olvasottabbak, képzettebbek, tanultabbak, mondjuk történész hallgatók, vagy más irodalmák, vagy bölcsész hallgató, tehát sokkal több ténybeli ismerete van, mint egy akár nem is érettségizett fiatalnak. Tehát vajon mi lehet a magyarázata annak, hogy éppen az elit diákság vonzódik, vagy lehet, hogy mindenki ennyire?
Hát talán mégsem elit diákságról lehet szó, tehát...
Már úgy értem, mégiscsak az ELTE BTK hallgatói.
Hát más bölcsészkarok hallgatói is, ez most nyilván nem azt jelzi, hogy ne lenne elitképzés az ELTE-n, hanem egyszerűen a fölvettek tárgyi tudása, vagy az otthonról hozott, vagy akárhonnan hozott ideológiai elfogultság egyszerűen megágyazott ezeknek az eszméknek. És úgy tűnik, ezt nem képes fölülírni az egyetemen esetleg elsajátított kritikai gondolkodás, vagy egyéb tartalmú műveltség anyag.
Én nem azt tartom a problémának. A magyar elitnek, társadalmi elitről beszélek, és nem feltétlenül szellemi elitről. Ez nem ugyanaz. Ennek van egy ilyen irányultságú része, amit a miép meg tudott fogni, amit a Fidesz egyes politikusai meg tudnak fogni, amit a Jobbik meg tud fogni. Nem ez a probléma, illetve ez egy más jellegű, más léptékű probléma, ezzel együtt kell élni. A nagyobb probléma az, hogy miért nem volt eddig, és miért nem volt például a kökválasztásokon eddig egy olyan diákság, amelyik ugyanilyen határozottan ki tud állni a demokratikus eszmék mellett, amelyik nem csak elvben, mert elvben hívei elég sokan a diákok demokratikus eszméknek, demokratikus elveknek, hanem gyakorlatban is kiáll érte és megharcol érte. Szerintem akkor is, hogyha most a hallgatói hálózata hatvantjával vereséget szenved, mert hogy sajnos úgy néz ki, hogy azt a vereséget fog szenvedni, ez most megváltozott. És azt hiszem, hogy éppen egy olyan pillanatban vagyunk, amikor itt az, ami probléma volt, ami beletaszította a magyar társadalom demokratikusan gondolkodó részét egy tehetetlenségérzésbe, ez most megváltozott valamennyire.
Ugyanakkor továbbra is az az egyetemek álláspontja, hogy ne lehessen politizálni az egyetemeken, már úgy értem a pártpolitikát ne engedjük be az egyetemekre. Persze, ha a politikát tágabban értjük, hogy a közös ügyeinket intézzük, akkor nyilvánvalóan az is politizálás, hogy arról szavazok, hogy hogyan osszuk el az ösztöndíjakat a diákság körében, stb. De a pártpolitika kizárásáról mi a véleményetek? Ez helyes, vagy nem? Tehát, hogy az egyetemekkel ne legyen pártpolitizálás. Hiszen tulajdonképpen, ha nagyon akarom, akkor van.
Valamilyen szinten megtermészetesen helyes. Tehát egyszerűen miután az egyetem teli van különböző irányokban politikailag aktív emberekkel, és egy bölcsészkar, meg egy társadalomtudományikkal különösen teli van, helyes, hogyha ezt nem viszik be az egyetemre. Ehhez nem csak formális szabályok kellenek, ehhez egy gentleman magatartás is kell, amit egyébként a magyar világban, kultúrában, életben nagyon sokan be is tartottak. Tehát az, hogy egyetemi belső kérdésekben, belső szakpolitikai ügyekben nem párt elfogultságok diktálnak, vagy legalábbis ne azok diktáljanak. Ez időnként csak felszíni volt, tehát van ennek egy nagyon képmutató formája, amikor azt mondom, hogy nekem csak elveim vannak, nem pártpolitikát hirdetek, és valójában az pártpolitika, amit hirdetnek. Ez előfordul, de azért ez felszínre annyira sehol nem tört. Ez egy társaság volt, amelyik ezt a gentleman magatartást nem tartotta magára kötelezőnek, ez a szélső jobb oldal.
Viszont a dolognak a másik oldala pedig az, amikor a fürdővízzel együtt a gyermeket is. Tehát a szakpolitikának a jelenlétére ugyanakkor meg szükség lenne az egyetemen, amit pont a jelenlegi helyzet is bizonyít, hiszen most van rá talán a legégetőbb szükség, hogy a közös ügyeinket meg tudjuk beszélni az egyetemeken belül, hiszen az egyetemeket érintik ezek a mostanában a felsőoktatásban zajló átalakítások, és ilyenkor teljes vakság kiutasít, és nem is érthető, hogy miért ne tudnánk ezeket pontosan az egyetemeken belül megbeszélni, hiszen az egyetemekről van szó. Ez nem jelenti azt, hogy pártpolitikába kellene átcsúszni, hiszen egyetértek azzal az Andrással, hogy pártpolitikának valóban semmi helye az egyetemek között, ugyanakkor pedig ezt kellene valahogy így rendbe rakni, hogy szakpolitikai dolgoknak pedig helyük lenne az egyetemeken.
Hol van most például a professzorok Batthyány köre?
Ez egy jó, érdekes kérdés. Itt van nálam a 2003-ban tett nyilatkozatuk. Olvashatta mindenki a 2013-ban, 10 évvel később tett nyilatkozatukat. 2003-ban egy 3 milliárdos a felsőoktatási büdzsé 2%-át elérő kivonás alkalmával elmondták mindazokat az érveket, amiket mi ma elmondunk, hogy milyen káros a felsőoktatást kiéheztetni, de mondjam azt, hogy akkor egy jelentéktelen mértékű lefaragásról volt szó, azután, hogy 2002-ben az 50%-os fizetésemeléssel eléggé elszaladt a felsőoktatási költségvetés is. Most egy tízszer akkora méretű költségvetési elvonásról van szó, amire kiadtak egy olyan nyilatkozatot, ami egyébként néhány pontját kritizálta a jelenlegi felsőoktatás politikának, de alapjában visszaigazolta azt, hogy szerintük az irány jó. Szerintem az iránynak a lényeges központi részét jelenti ez a bizonyos gazdálkodási politika. Ez nem egyszerűen gazdasági takarékossági kérdés, ez a felsőoktatás átalakításának az eszköze, ez a forráskivonás. A professzorok Batthyány köre minden választás előtt kiad egy felhívást, hogy amiben leírják, hogy szerintük egész professzori tekintélyükkel megtámogatva kire kell szavazni. Ezt természetesen ők egy értékrendből és nem pártkötődésből vezették le. Én nagyjából erre mondanám azt, hogy ez a képmutató formája a pártpolitika mentességnek. Én ilyet nem tennék, ez az ő dolguk.
az a szörnyű helyzet által, ami gyakorlatilag minden szakmában előáll Magyarországon előbb-utóbb, tehát az, hogy szakmai kérdéseket és szakpolitikai kérdéseket ideológiai szűrőn keresztül vizsgálunk. Tehát csak akkor háborodunk föl, hogyha az ellenoldal követel rendkívül csúnya dolgokat, és miközben pedig, hogyha azok, akikre mi szavaztunk, követnek el még csúnyább dolgokat, akkor pedig valamifajta igazolást próbálunk rákeresni. Tehát gyakorlatilag ez a társadalom nagyon sok különböző szakmáinál megfigyelhető. És hát a professzorok Batthyány körének a hallgatása, vagy hallgatásnak ez a nyilatkozat már éppen nem tekinthető, de azért ez mégiscsak egy elég felemás tiltakozása a felsőoktatás szétdullása ellen, mert gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy erről van szó. Csodálkozom rajtuk, és nekem ez eléggé elfogadhatatlan, hogy neves professzorok nem látják, és nem látják be, ami a szemük előtt történik.
Na, ehhez hadd tegyek hozzá annyit, hogy nekem viszont van néhány Batthyány körtag ismerősöm, akiket értelmes, felkészült és kulturált embereknek tartok, és tudok velük beszélgetni egyetemi ügyekről, szóban, írásban. És igazából, hogyha nem lennének ezek a politikai válaszolok, akkor sokkal könnyebben meg tudnánk érteni egymást. Na, ezért kell igazából a pártpolitikát kizárni az egyetem falai közül, mindenféle formában, tehát ezt komolyan venni, hogy amikor az egyetem jövőjéről és a felsőoktatás jövőjéről beszélgetünk, akkor nem párt és ideológiai szimpátiák mentén kellene beszélgetni.
Befejezésképpen még egy kérdést szeretnék fölvenni, ez speciálisan a bölcsészképzésre vonatkozik, mindannyian bölcsészek vagyunk, filozófusok, irodalmárok, hogy szokták mondani, hogy a bölcsészképzés az túlzott, tehát túl sok bölcsészt képzünk, ezt már Horn Gyula is mondta, túl sok a filozófus, fölösleges, nem kell ide annyi pénz, ebben nem is kell pénz különben, mert nem kell, mit tudom én, kísérleteket végezni, anyagköltség nem nagyon van, és hogy mintha túl sok bölcsészt képezne a társadalom, akik aztán utána nem tudnak elhelyezkedni. Mit szóltok ehhez? Ez elég általános közvélekedés.
Igen, ez is egyike azoknak a mitoszoknak, amelyek a felsőoktatás körül keringenek. Nem csak mostanság, mintha felerősödött volna. Ez a mitosz, ez egyszerűen nem igaz. Tehát ez azt a szemléletet tükrözi vissza, hogy az egyetemen szakembereket képezünk, akik majd abban az adott szakmában el fognak helyezkedni, a bölcsészt valamilyen bölcsész szakmára képezzük, és hogyha abban a szakmában nincsenek helyek, akkor a szegény bölcsész az munkanélkül lesz, és majd jól a romkocsmában fog merengeni. Nem erről van szó, hiszen az egyetemek képzési szerkezete már rég átalakult, az egyetemeken nem csupán bizonyos szakmákra képzik ki az embereket, hanem kompetenciákat erősítenek föl, amelyekkel az élet nagyon sok területén megállhatja a helyét, akár egy bölcsész is. Beszélhetünk itt a nyelvtudástól, probléma megoldó készségekről, műveltségről, arról, hogy egy bölcsész le tud írni egy mondatot helyesen, esetleg el is tudja mondani ezt a mondatot helyesen, és ezekre a készségekre és a többiekre egyszerűen szükség van a magyar társadalomban, arról nem is beszélve, hogy bölcsészek tanítják a gyerekeket, a bölcsészek bölcsészek állnak a közművelődési intézmények élén, és a többi, és a többi.
Na, adott esetben elmennek politikusnak. Sokszor ugye az is van, hogy bankok is keresnek bölcsészeket, vagy a reklámszakmában, stb. Sőt, néhány napja láttam egy kormányzati hirdetést, hogy kifejezetten bölcsészeket keresnek kormányhivatalokban, nem is tudom milyen fajta ösztöndíjjal plusz képzésre. Hát vajon mi?
Az elhelyezkedési adatok is azt mutatják, amit a Saci mondtát, ami elhangzott az az elmélet, és ez az elmélet, ez vasszol a gyakorlattal. A Pesti Bölcsészkarnak, ami ilyen súlyos sok kérdés, egy súlyos nagymértékű leépítésért, az elhelyezkedési adatai a magyar egész felsőoktatáson belül kiemelkedően jók. Ennek társadalmi okai vannak, és nem kizárólag kiválóságon múlik, egyszerűen a Bölcsészkarnak, a Pesti Bölcsészkarnak a társadalmi beágyazottsága olyan, de a vidéki bölcsészkarok is, a bölcsészképzés a 80-as évekhez képest körülbelül a 10-szeresére nőtt. Ez tényleg nagyon nagy szám. Ennek a nagy részét nem a pesti bölcsészkar növekedése tette ki, hanem vidéki bölcsészkarok, új bölcsészkarok, egy csomó új bölcsészkar nyílt. Ezeknek az elhelyezkedési adatai nem kiemelkedően jók, de nem is kirívóan rosszak. Jobbak, mint több olyan szakmának, felsőfokú szakmának az elhelyezkedési adatai, amit hasznosnak nyilvánít ez a ma divatos demagógia. Tehát úgy tűnik, hogy erre a tömegre szükség van, és a magyarázatot van abban, amit Saci mondott.
Köszönöm szépen, ennyi időnk volt. Ez az Élet és Irodalom beszélgetése volt, a szerkesztő műsorvezető Károlyi Csaba, vendégeim voltak ma Decki Sarolta és Máté András. A felsőoktatás helyzetéről beszélgettünk, különösképpen a bölcsészetről, mert ahhoz értünk legjobban. Legközelebb is találkozunk, viszont hallásra.